Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, ma reggel a rómaiakhoz írt levél egy részletét fogjuk hallani, ezután pedig Legeza József atya hozzáfűzött gondolatait. Testvéreim, amikor a pogányok, kiknek nincs törvényük, természettől vezérelve megteszik a törvényben foglaltakat, akkor, noha törvényük nincsen, ők maguk a törvény maguknak, és így mutatják, hogy a törvény követése a szívükbe van írva. Lelkiismeretük tesz nekik erről tanúságot és a gondolataik, amelyek hol vádolják őket, hol pedig fölmentik. Azon a napon, amikor Isten ítélkezni fog Jézus Krisztus által az emberek rejtett dolgairól, az én evangéliumom szerint.
Kedves testvérek, a vallás kutatóknak föltűnt, hogy bárhová utaztak a világban, bármely néphez mentek, voltak olyan törvények, amelyeket minden nép megtartott. Ezek a törvények nagyjából megegyeztek a 10 parancsolat törvényeivel. Például a másét nem lehet elvenni, az időseket tisztelni kell, a fiatalokat óvni. Ezek velünk született törvények, természeti törvényeknek nevezzük. Ezeket Kópházától Vlagyivosztokig mindenütt megtartják, megtartották századok óta, vagy legalábbis törekedtek megtartani az emberek. Ezeket a törvényeket nem az emberek alkotják, hanem csupán fölfedezik. Például a jót tenni kell, a rosszat kerülni, nem szabad hazudni, a másikat bántani, és lehetne folytatni. De úgy lehetne összefoglalni ezeket, ahogy Jézus mondta, úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek bánjanak. A második világháborús bűnösök perét Nürnbergben tárgyalták, ott a háborús bűnösök azzal védekeztek, hogy amivel őket vádolják, azokat akkor abban az országban, ahol éltek, nem tiltották. De vannak olyan dolgok, amelyeket akkor sem szabad megtenni, ha nem tiltják, és meg kell tartani akkor is, ha nem írják elő. Mert vannak velünk született, változatlan, tőlünk független törvények, amelyek a természetünkben vannak írva, amiket nem mi alkotunk. Ezek a törvények megelőzik az embert, az emberrel együtt születnek. Például a szőnyegre lépni, vagy köpni tilos. Saját képességeinket ki kell bontakoztatni. Másokban észre kell venni az értékeket. Ébredj egy közösségi voltodra, ne hazudj, ne lopj, ne ülj, de erről már volt szó. Camus egyik novellájában leírja, hogy egy párizsi ügyvédet kiértesítenek, hogy meg fog halni. Ez a szerencsétlen ember hivatalról hivatalra jár, nem tudja már önmagával elhitetni, hogy örökké fog élni. Ó jaj, meg kell halni, mondogatja. Az emberek pedig ujjal mutogatnak rá, nézzetek erre a szerencsétlen emberre, elveszítette a hitét. Amikor megszülettünk, számunkra is biztossá vált a tény, hogy egyszer meg kell halni. De Isten nem akarja az ember halálát, hanem azt akarja, hogy az ember a halál ellenére is éljen, a halálon túl is éljen. Ezért adott törvényt a természetünkbe írva, mely belénk van írva, de külön Mózesnek is adott két kőtáblára vésett törvényeket, amelyeket feltétlenül meg kell tartani. A törvény útjelző, fényjelek, olyanok, amelyek az út mellett vannak, nem azonos az úttal, sem az autóval, amelyen megyünk előre, hanem segítenek az úton haladni, elérni a célt. Néha bilincseknek látszanak, de inkább olyanok, mint a villamosnak a sín és a felső vezeték, amely nem korlátozzák a villamos haladását, hanem segítik. Olyan, mint a zászlórud. A zászlórud sincs kárára a lobogónak, hanem tartja. Beszélget a lobogó a zászlóruddal. Miért nem engedsz, zászlórud, hadd szálljak a széllel? A rúd így válaszol, azért, mert nélkülem nem zászló, hanem rongy lenné. Engedjék meg, hogy még egyszer megismételjem ezt a kis verset. Beszélget a lobogó a zászlóruddal, miért nem engedsz, zászlórud, hadd szálljak a széllel? A rúd így válaszol, azért, mert nélkülem nem zászló, hanem rongy lenné. Mi lenne belőlünk a törvények meg nem tartásával? Még belegondolni is rémes, amen.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Anna. Engedjék meg, hogy a mai nap témájához egy verssel indítsam a reggeli napindítót. Tamkós Irató Károly, biztató. Ne esj kétségbe, érjen bármi, csak egy a törvény, várni, várni. Ha reszket alattad a föld, csak önmagadat meg ne öld. Ha egyetlen vagy, mint a szálfa, felvírod még magányod álma. Minden beérik, révbe fut, és győzött az, ki várni tud. Ezzel a verssel szeretnék mindenkit arra bíztatni, hogy álljunk optimistán ehhez a helyzethez, és a mai nap tematikája is ezt a krízis helyzetet fogja meghatározni, ugyanis többek között arról is fogunk beszélgetni, hogy hogyan viselkedjünk otthon a gyermekekkel, a családdal, miként legyünk kreatívak, hogyan tudjunk helytállni ebben a különleges helyzetben, amikor tanulni is kell a gyermekkel, dolgozni is kell, főzni is kell, és össze vagyunk zárva egy térbe. De ezen túl beszélgetünk még különböző szakértőkkel a koronavírus egészségügyi hatásáról és gazdasági hatásairól is, természetesen mindezt úgy, hogy szeretnénk minél több jó tanáccsal ellátni a kedves hallgatókat. Én nem is szaporítom most tovább a szót, zenéljünk is egy kicsit, ezzel köszöntsük a hétfő reggel. Egy jó régi amerikai film dalbetétjét hoztam el önöknek, ez az Ének az esőben című film, amelyben Debbie Reynolds, Gene Kelly és Donald O'Connor éneklik a Good Morning számot, és nagyon vidáman, derűsen kívánnak mindenkinek egy szép, jó reggelt.
And what a lovely morning! Good morning!
Good morning! We've talked the whole night through.
Good morning!
Good morning to you! Good morning! Good morning! It's great to stay up late. Good morning!
Good morning!
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon fly through. Good morning to you
and you and you and you. Good morning, we've gasped the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
Might be just as zippy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Don't say good morning.
Good morning.
Rainbows are shining.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Bonjour.
Buenos dias.
Buenos dias.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.
Precious morning.
Good morning to you.
vonásban dr. Nász Katalint, belgyógyászt, aki abban fog nekünk segítséget nyújtani, hogy itt a nagy bezártságban miként legyünk harmóniában a szervezetünkkel. Jó reggelt kívánok, Katalin!
Jó reggelt kívánok!
A jelenlegi krízis helyzetben sokan a tartós élelmiszerből egy tonnányit bevásároltak, mert az úgymond bomba biztos, vagy legalábbis időtálló. De valóban ez lenne a helyes megoldás? Annyira átalakult most ugye az életmódunk, hogy a kérdés az az, hogy mire figyeljünk az étkezésünket illetően.
A tartós élelmiszernek a nevében is benne van a lényege, eláll. Uh-huh. Ha több van belőle, akkor nyilvánvalóan kevesebb szer kell kimenni, tehát ennek köszönhetően csökkenhet a lehetséges fertőzés források száma, tehát bizonyos szempontból helyes lehet felhalmozni valamennyi, és itt megint csak a valamennyi is a hangsúly, élelmiszert, tartós élelmiszert. Ugyanakkor, ha túl sokat halmozunk fel, akkor ugye másoknak már nem jut, tehát ebből a szempontból pedig helytelennek tekinthető. Nagyon fontos lenne ilyenkor a mértékletességnek a tartása, ami a fogyasztói társadalmaknak nem igazán az erőssége. Ez emiatt nagyon sok szempontból nehéz, és ehhez járulnak még hozzá a történelmi okok is. Sokan megérték, ugye, hiánygazdaságot, 56-ot, a világháborút, tudják, milyen az, amikor nincs, tudják, milyen az, amikor éhezni kellett. Ez azért hajlamosítja az embereket arra, hogy felhalmozzák a táplálékot, hogy biztosan legyen egyrészt saját maguknak, másrészt pedig a szeretteiknek is. Uh-huh. Ugyanakkor ott van a félelem az ismeretlentől, hiszen nem tudjuk, hogy mire számítsunk az új vírussal kapcsolatban. És nagyon sokszor az orvosok sem tudják pontosan, hogy mire számítsanak, ami nem éppen a biztonságérzetet kelti a betegekben sem. Nyilván kapcsolatban vagyok nagyon sok orvos kollégával, látom, hogy hogyan igyekeznek a tudásukat bővíteni, követik a legfrissebb szakirodalmat, ezt megosztják egymással, segítik egymásnak a munkáját. Ez azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, segíti az orvosoknak az egymás közötti munkáját is, de ugyanakkor azt is, hogy minél jobban és biztosabban lássák el a fertőzéssel kapcsolatos panaszokat, illetve szövődményeket. A hírekben ugye általában a negatívumok kapnak hangsúlyt, ennek van hírértéke, ez is ugye a félelmet fokozza. Hiszen azt, hogy aki felgyógyul, esetleg nagyon kevés tünetből gyógyul fel, hogy milyen simán úgymond akár észrevétlenül átvészelt, erről nem szólnak a hírek. Tehát ez is a biztonságérzet hiányához vezet az emberekben, és hajlamosít arra, hogy felhalmozzuk, úgymond, a javakat. Az emberiség, ezt nem én találtam ki, sokan mondták már előttem, ugye szolidaritásból vizsgázik mindenek előtt, vagy sok minden mellett. Ugye az esetek nagyjából 20%-a tudjuk, hogy enyhébb lefolyású, és most gyakorlatilag ez a nagyjából 20%-a az emberiségnek, a maradék 20%-áért az emberiségnek, akinél viszont nagyon súlyosak a tünetek, a szövődmények, a panaszok, ezért a 20%-áért tesszük azt, amit teszünk, ami még így is egy nagyon nagy szám, ha az ember számot, az esetszámot tekintjük. Átérve az étkezésre, ami ugye a kérdésnek a második fele, a tartós élelmiszereket felhasználva is lehet egészséges ételeket készíteni. Sok zöldséggel, ennek ugye immunrendszer erősítő hatása is van. Igazából ugye a szervezet védekező képességét igyekszünk ezáltal erősíteni. Nagyon sok mindenre érdemes a táplálkozásnál figyelni. Az egyik legfontosabb az változatlanul a bőfolyadékbevitel. Az egyik legjobb méregtelenítőszer az, hogyha az ember sok egészséges folyadékot iszik, ami lehetőség szerint ugye nem jéghideg, tehát nem a hűtőszekrényből kerül elő, gondoljunk itt a meleg teákra és a vízre elsősorban, ami szerencsére mindenkinek korlátlanul jó eséllyel rendelkezésére áll, és nem igényel felhalmozást sem. Fontos a mennyiségeknek a figyelése, unalmunkban, elkeseredettségünkben nem érdemes enni. Ugyan egy rendkívül jó stresszlevezető, de nyilvánvalóan nem lesz egészséges. A táplálkozást illetően a Magyar Dietetikusok Szövetségének a mindenféle irányelveit érdemes figyelembe venni. Itt kiemelném különösen az okostányért, ami ugye a napi betevőnek az összetételét nagyon részletesen és felhasználó baráttal leírja.
Szuper! Itt Katalin említette többször a felhalmozás szót, amit ugye mind élelmiszerben, mind szerintem átvitt értelemben is érthetünk, vagy kiemelhetünk, ugyanis ebben a térben, amikor mindenki otthon van, nagyon sok minden halmozódik fel, teendő is, figyelem is, esetleg lehet, hogy plusz feszültség is, hiszen nagyon sok mindenkinek kell egy családon belül nagyon sok téren teljesítenie. Az a kérdés, hogy miként tudjuk mi most jelen helyzetben a szervezetünket harmóniában tartani? Vannak-e alappillérek, ugye az étkezésről már hallhattunk, és reméljük, hogy minél többen megfogadják Katalin tanácsát, de ezen túl még mire érdemes odafigyelni?
Valószínűleg nem mondok újdonságot azzal, hogy ugyanazokra kell odafigyelni, vagy érdemes odafigyelni, amire úgymond normál esetben is érdemes figyelmet fordítani. Igazából a módszereken, a módokon kell változtatni, és tudatosabban odafigyelni, átalakítani a mindennapi rutinunkat arra, hogy ugyanúgy egészségesebben, vagy egészségesen étkezzünk. Nyilván egy picit ez lehetőségként is felmerül, hiszen ha otthon vagyunk, még ha dolgozunk is, akkor talán jobban oda tudunk figyelni ezekre a dolgokra, tudunk jobban előre készülni, csak elővenni esetleg a hűtőből, amit előző nap előkészítettünk, és megmelegítve megenni, ebből kifolyólag talán lehet egy kicsit egészségesebb egyrészt az étkezés is. Ugyanúgy fontos a stresszkezelés, hiszen a bezártság az egy nagyon nagy stresszforrás, feszültséghez vezet. A stressz levezetésnek az egyik legjobb módja az a mozgás. Ahhoz, hogy mozogjunk, nem kell feltétlenül kimennünk a szabadba, bár ebben a jó időben nagy a csábítás, hogy mindenki minél jobban kimenjen, ugye nyilván ez a fertőzésnek a veszélyét sajnos most növeli. De lehet nyitott ablak mellett például nagyon sokféle gyakorlatot végezni, erre most nagyon sok internetes tartalmat ingyenessé tettek, nem csak édesanyáknak, hanem ismerős gyógytornászok, illetve nagyon sok honlap ugye hirdeti most ma már, hogy hozzáférhetünk ingyenes mozgás tartalmakhoz. A napi egy órát ezekből lelkiismeretesen végig tornázunk, és itt nem az a lényeg, hogy a kimerülésig tornáztassuk, meg túlerőltessük magunkat, hanem ugyanúgy szépen fokozatosan építjük fel akár az újrakezdett, vagy most frissen elkezdett mozgásokat. Ez nagyon-nagyon sokat jelent a szervezetnek, illetve az immunrendszernek is. Ugyanúgy fontos a pihenés is, tehát attól még, hogy bizonyos tartalmak nyílt forráskódúba, tehát hozzáférhetővé váltak, nem feltétlenül érdemes a fél napunkat akár a televízió, vagy bármi más mellett tölteni, vagy éjszakázásba átmenni a televíziózás miatt. Nagyon fontos az éjszakai pihenés is. Erről is jelentek meg cikkek, hogy azok az anyagok, amik éjjel a szervezetben az alvás mellett termelődnek, ugye itt a számítógépes játékokat is fontos még kiemelni, hiszen nagyon sokan ugye éjszakában nyúlóan számítógépes játékok mellett ücsörögnek, és pont ezeknek az anyagoknak a termelődését gátolja ez meg. Ilyenkor, ami ugye sötétben pihenés mellett termelődik a szervezetben.
A végezetül azt szeretném megkérdezni, hogy itt a folyadék kapcsán Katalin említette, hogy nagyon jól ugye az anyagcsere beindul, távozik mindenféle méreganyag. Most rengeteg cikk olyan jelent meg, hogy milyen vitaminokat érdemes szedni, de az első kérdésem az lenne, hogy honnan tudjuk, hogy erős az immunrendszerünk, illetve lehet-e azt még roborálni, és szükséges-e ez a rengeteg fajta vitamin, amit most sokan ajánlanak, vagy mire érdemes e tekintetben törekedni és figyelni?
Általában az immunrendszernek az erősségével nagyjából, vagy a saját immunrendszerének az egészségével mindenki tisztában van. annak függvényében, hogy gyakran betegszik meg, vagy ritkán betegszik meg, és szinte soha nem kap el semmit, pedig a kollégái mellette folyamatosan vagy gyakran van betegek, mint ő. Tehát egyrészt ez a alkati kérdés, másrészt a mozgással, a helyes életmóddal, a stresszmentesítéssel is nagyon-nagyon sokat tehetünk az immunrendszerért. Ezt most is elkezdhetjük, tehát elkezdhetjük most is a mozgást, a helyes étkezést, csökkenthetjük a stresszt ezek által, tehát javíthatunk ezeken a tényezőkön, és nagyon fontos ugye a lelkiekre is odafigyelni, erről is beszéltünk már korábban. Aminek nagyon nagy irodalma van, és egész biztosan vírusölő hatású, illetve immunrendszer erősítő, az a D-vitamin, aminek akár a nagyobb adagban való fogyasztása is érdemes, különösen a megelőzés céljából. Kiemelhető még a C-vitamin. Ezek ugye egészséges emberekre igazak, tehát akinek mondjuk vesekő hajlama van, például, de számos más betegségben is ugye érdemes már óvatosabban fogyasztani, tehát itt a több ezer milligrammos C-vitamin kezeléseknek vagy megelőzéseknek inkább nincsen feltétlenül létjogosultsága. Tehát mindenki a saját egészségi állapotát figyelembe véve tudja a C-vitamint is pótolni. Nagyon fontos még, és ezt általában kevesebben szokták figyelembe venni, a helyes bélflórának a fenntartása, a helyreállítása, illetve a kialakítása. A bélflórán az egy hatalmas területen helyezkedik el, és nagyon-nagyon sok betegségtől képes megvédeni minket csak azáltal, hogy helyes bacik laknak bennünk, velünk, és dolgoznak együtt a szervezetünkkel. Ilyenkor jöhet még szóba akár a természetes baktériumforrások, tehát a joghurtoknak a fogyasztása, illetve bélflóra regeneráló készítmények lehetősége is felmerül.
Nagyon szépen köszönjük, hát bőségesen gazdagodtunk most sok-sok okos és hasznos információban, tehát kaptunk itt egy egészséges csomagot, amit reméljük, hogy minél hamarabb, minél többen tudunk hasznosítani. Nagyon szépen köszönjük dr. Nász Katalinnak, hogy velünk volt a műsorban. Kívánunk önnek is sok napsütést, sok D-vitamint, kitartást és jó egészséget.
Köszönöm szépen, kívánok én is a hallgatóknak kitartást és jó egészséget.
A mi utcán kóbeszék, itt ott csáp a kis lámpa ég. Lehet másodt több fénysugár, a mi hű szívünk mégis visszajár. Játszottunk ott, mint gyermekek, míg a napfény a porton szürke lett. Kosárral karján sok délután, arra járt haza jó anyám. A mi utcán kóbeszék, itt ott csápadt kis lámpa ég. Lehet másodtök fénysugár, a mi hűszívünk mégis visszajár. Volt ott egy cukrászda, bár kopott, a szívünk ott egymásról álmodott. Szemben egy csengetyűs kis mozi, beültünk csókot váltani. A mi utcán kóbeszép, itt-ott sápat kis lámpa ég. Lehet másutt a fénysugár, a mi hű szívünk mégis visszajár. A bicegő postás, a fűszeres, a verglis, a rikkancs, az ószeres. Mind legszebb ruháját ölti fel, az esküvőnkre így jönnek el. A mi utcán kóbeszél, itt a csápat kis lámpa ég. Lehet másutt több fénysugár, a mi hű szívünk mégis visszajár. Sodor
sorhat bárhová életünk, és kínálhat ezernyi jót nekünk. Szívünk csak örökké ott dobog, mert ott voltunk ifjak boldogok. A mi utcánk ó, beszél, itt a csápad kis lámpa ég. Lehet másutt több fénysugár, a mi hű szívünk mégis visszajár. Hó,
visszatértünk a stúdióba, önök a Napindító magazin műsorunkat hallgatják, és folytatjuk a mai nap témáját, miként és hogyan éljük mindennapjainkat a krízis helyzetben. A gyerekekről sem feledkezünk meg, éppen ezért nagy szeretettel köszöntöm a vonalba Rannélós Anitát, klinikai szakpszichológust. Ő fog nekünk tanácsokat adni, hogy miként éljünk otthon. Jó reggelt kívánok, szervusz Anita!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ugye nagyon sok szülő van most otthon olyan körülmények között, hogy dolgozni kell, ebédet kell főzni, kapcsolatot kell tartani, és a gyermekkel tanulni kell a számítógép előtt. Nyilván ez egy különleges helyzet minden egyes családtag számára, de a gyermekeket ez hogyan érint, illetve egy szülőnek hogyan kell viselkedni a gyermek felé és a gyermek irányába, aki ugye elvárna egyfajta figyelmet, de a home office mellett ez sokszor lehetetlen. Mit ajánlasz, hogy hogyan alakítsák ki a családok a napi rendjüket?
Először is arról nagyon fontos beszélnünk, hogy ilyen helyzetben még nem voltunk. Ugye az olyan van, hogy a gyerek hosszabb ideig otthon tartózkodik, akár nyári szünet idején, tavaszi szünet idején, de akkor is van megoldás, van segítség, úgymond a nagyszülők részéről, a rokonok részéről, mert lehet a gyerek a barátoknál, kapcsolatot tarthat az osztálytársakkal. De ilyen helyzet, ugyan, hogy amikor most azt mondjuk, hogy karanténban van a család, karanténban vannak a gyerekek, erre nincsenek még mintáink. Tehát nyilván én, mint pszichológus, azokra, nem mint pszichológusok, azokra tudunk támaszkodni, ami az eddigi tapasztalataink, hogy mondjuk hogyan kell lefoglalni a gyereket akár a nyári szünet ideje alatt, vagy a tavaszi szünet ideje alatt. De erre, ahogy nincsen gyógyszer, mégis reméljük, hogy minél hamarabb megtalálják a koronavírus ellenszerét, ugyanúgy mi is csak tapogatózunk. Mivel mi ugye most a Mária Rádióban beszélünk és beszélgetünk, tehát mi keresztény emberek vagyunk, én most Bacid atyát szeretném első körbe idélni, és rögtön most a szülőkhöz szeretnék szólni, mert ugye, hogyha a szülő jó lelki állapotban van, próbál sikeresen megküzdeni ezzel a helyzettel, én nem is használnám azt a szót, hogy nehéz helyzetben vagyunk, mert ez egy hát én optimizmust hangsúlyozom, tehát Lacid atyát említeném, és biztos sok hallgató hallott már róla, ugye Gulágon volt nagyon sok ideig, ott töltött több évet, és ő azt mondta, hogy négy alapszabály van, hogy a szenvedést el tudjuk viselni. Az első azt mondta, hogy nem szabad a szenvedést túl misztifikálni. A második az, hogy meg kell találni az élet apró örömeit. A harmadik az pedig, az, aki minket le akar győzni, attól különnek kell lennünk, tehát fel kell vele venni a harcot, de úgy, hogy felnőtt módon, meg érett személyiségként. És a negyedik pedig az, hogy akinek van hova kapaszkodni, annak sokkal könnyebb. Tehát ő azt mondta, és én is ezt vallom, hogy mi a jó Istenbe kapaszkodunk. Tehát ő ezt a négy alapszabályt hangsúlyozta. Nyilván én most nem tudom ezeket kifejteni, hogy mi mit jelent, de hogyha megnézik a kedves hallgatók akár az interneten, ezen el lehet gondolkozni, és érdemes ezen gondolkozni. Tehát ami nagyon fontos szülőként, hogy a gyerekek előtt mi felnőtt emberként kell, hogy viselkedjünk, úgymond az életre tanítjuk őket most is. Tehát ennek a helyzetnek megvan a pozitív oldala, hogy milyen megküzdési stratégiákat tanítunk a gyerekeinknek, az rajtunk múlik. Hogy mi hogy küzdünk meg egy helyzettel, egy krízis helyzettel, hogyan bírkózunk meg nehéz feladatokkal, ezt a gyerekek eltanulják tőlünk. Tehát nekünk felelősségünk van, tehát magyarul észnél kell lennünk. Tehát mit csinálunk akkor, amikor megijedünk, mit csinálunk akkor, amikor félünk, a gyerekek ezt megtanulják. Ugye lehet ilyenkor gyógyszereket bemenni, kiabálni, ingerültnek lenni, veszekedni, ugye ez a negatív oldal, akár alkoholt írni, de lehet a pozitív, az adaptív megküzdést választani, akár azt mondani, hogy na akkor most üljünk le, beszélgessünk, kinek mi a problémája. Akár ha vallásos családról, hívő családról beszélünk, tudunk közösen imádkozni, együtt beszélgetni, fölhívni ismerős családokat, akár Skype-on ima csoportot tartani. A gyerekek ezt látják, tanulják tőlünk, zenét hallgatni, tehát mozogni otthon a lakásban, hogy akinek kertje van kint a kertben. Tehát, hogy mi most tanítjuk, most élőben vizsgázunk, ezek előtt szülőként vizsgázunk a gyerekeink előtt. Nem fogja megoldani ugye csak a számítógép, mert eddig leültettük a gyakran, sajnos ugye ez a világ erről szól, hogy azt szokták mondani, hogy a villanypásztor elé. De most már ez nem lesz elég, tehát nekünk nagyon kreatívan ezt a helyzetet meg kell oldani. Minden családban így van.
Ugye utaltál a kreativitásra, hogyan tudjuk úgy megoldani a hétköznapokat, azt is szóvá tetted, ugye, hogy nem lehet, hogy állandóan játszunk a gyermekkel, mint mondjuk egy nyári tábor idejére a szülő előzetesen felkészül. Tehát mit javasolsz, hogy hogyan tudjuk reggel 7-kor elindul a nap, végigvezetni a napot úgy, hogy a gyermek figyelmét lekössük, és egy mintával szolgáljunk, amit mondasz, de miként? Tehát, hogy szükséges esetleg valami fajta napirend?
Igen, tehát nagyon fontos, hogy a gyerekek ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat, napirendre, határokra, keretekre van most is szükségük. Tehát próbáljuk meg ezeket kitalálni együtt, leülni, közösen megbeszélni. Nyilván ez életkorfüggés, hogy hány éves az a gyermek, akár kamasz, ugye kamaszoknak is szüksége van a keretekre, határok a életkori szintjüknek megfelelően, de nyilván egy óvodáskorúnak és egy kisiskoláskorú gyermeknek is. Tehát nagyon fontos a napirend, hogy is ehhez tartsák magukat. A gyerekeknek azt kell megtanulni, még most az elején vagyunk ennek az egész krízishelyzetnek, fokozatosan én nagyon bízom benne, hogy bele fognak jönni. A gyerekek krízishelyzetben nagyon segítenek, úgy szoktuk mondani, a gyerekek túlélőek. Mert ők nagyon túlélik ezeket a helyzeteket, ők érzik azt, hogy most viselkedni, vagy rendesen kell viselkedni. Tehát érzik azt, hogyha feszültség van, és ezek a gyerekek ilyenkor a kedves bárban, most nem akarok ilyen csúnya szavakat használni, de olyan gyerekekké változnak, mint hogy akik nem is ismerhetünk, gyakorlatilag nem ismerünk rá a saját gyerekeinkre, és alkalmazkodnak ezekhez a helyzetekhez. Ők szeretnének segíteni, akkor segítsenek a házi munkában, nyilván életkori szintjüknek megfelelően. Hogy legyen az a gyerek teregessen, vagy segítsen burgonyát hámozni, vagy a dalmát összevágni a gyümölcs salátához, tehát ez legyen neki saját feladata, mert azon túl, hogy biztonságos kereteket kap, kontrollt is kap, hogy ő is tud segíteni. Nem csak egy elszenvedője úgymond ennek az egész helyzetnek, hanem egy okos, értelmes, nagyfiú, nagylány, aki tud segíteni, és ez a gyereknek sikerélményt is ad, és visszaadjuk azt, hogy ő alkothat, visszaadjuk azt az élményt, hogy ő egy kreatív ember, hogy ő ezekből a helyzetekben mi szülők is kreatív emberként próbálunk ezzel megküzdeni, de a gyerek is lehet kreatív. És ez neki nagyon nagy erőt ad. A saját maga által elkészített dolgok, ezek az, hogy azt teszi, amit ő készített, hogy együtt készítünk, ez még sikerélményt is ad. Azon túl, hogy tudjuk, hogy legalább mit teszünk meg, de ezt mi csináljuk otthon közösen együtt, mondjuk, ha csak így a főzésre gondolok. De nyilván ez is nagyon nehéz feladat, amikor tanulni kell, meg home office-ba, meg főzni is kell. Én is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy magunkon is segítsünk. Tehát nem lehetünk tökéletes szülők, mert abban elfáradunk, hogy minden tökéletesen, precízen, pontosan akarunk megcsinálni. Tehát mérlegelni kell, hogy most akkor ebből itt most többet beleteszek ebbe a helyzetbe, itt meg kevesebbet, akár hogyha valaki megtehet, és úgy gondolja, akkor rendeljen ételt. Tehát én nem gondolnám, hogy itt most fix szabályok vannak, minden család a saját maga munkatempójához, rutinjához alkalmazkodva kell, hogy kialakítson egy napi rendet. Emellett ugye nagyon fontos az, hogy beszélgessünk a gyerekekkel, hogy tudjunk együtt játszani, hogyha erre igény van, meg lehetőség van, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek, ugye ők látszólag nincsenek ott, nem figyelnek, de mégis figyelnek. Hogyha mi nézzük a híradót, vagy akár az interneten figyelünk, követjük a híreket, nagyon fontos, hogy ők csak azt lássák, ami nekik való, mert megijednek, félreértelmezhetnek dolgokat, hogyha kórházakat mutatnak, akkor látják a sok beteget. Nem is biztos, hogy kérdezni fognak, mert hogyha megkérdezik, hogy ott mi történik, az már egy jó jel, hogyha meg tudják kérdezni, mert a szorongás nem olyan fokú. De van olyan gyerek, aki annyira szorong, hogy még nem ismeri ezt a témát fölhozni, Tehát ezért nagyon fontos, hogy beszélgessünk gyerekekről, gyerekekkel erről a problémáról, illetve azt nézzenek, ami életkori szintjüknek megfelelő. Minden gyerekkórház honlapján van tájékoztató a szülőknek arról, hogy hogyan beszélnek a gyerekükről a koronavírusról. Jó, tehát hogy miért kell kezet mosni, miért kell betartani ezeket a szabályokat. Ugye arról is beszélni, hogyha ezeket betartjuk a gyerekekre, ez nagyon ritkán veszélyes ez a vírus. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy meg tudjuk őket nyugtatni, és hogy a nagymamával, nagypapával miért nem találkozunk. Erről is beszélgetni kell velük. Nyilván főleg, hogyha minél többet kérdezik, annál többször kell ezeket elmondani. De ugye a reménynek mindig ott kell lenni. Tehát nem szabad a gyerekbe a kételyt, meg nem szabad megijeszteni. Tehát ahhoz, hogy ne ijesztjük meg a gyerekeinket, ahhoz nekünk is biztos alapokon kell állni.
Ugye itt hangsúlyoztad a remény átadását, ami által nekünk ugye példát kell mutatni a gyerekek felé, de még zárásként ugye olyan szépen nyitottál Placid atyával, befejezésként még arra válaszolják, kérlek, hogy ugye itt nem napokról, hanem valószínűleg hetekről beszélünk, ahol a remény nagyon fontos, mint mondtad, lesz olyan, hogy elérkezik egy holtpont, és ha igen, akkor mit javasolsz a kedves szülőknek, családtagoknak?
Igen, ez nagyon-nagyon fontos kérdés, tehát arra készüljünk fel, hogy a szomszéd se csinálja jobban, mint mi. Tehát itt ezért fontos, hogy egymást támogassuk, akár telefonon vagy interneten keresztül, mert minden családban eljön a holtpont. Mindenki nagy erővel indul, ugye, mint egy maratonfutásnál a maratonfutók, hogy ők most 45 kilométert lefutnak, hogyha egy konkrét példát mondja, és egy idő után elfáradnak, és úgy érzik, hogy nem bírják tovább, feladják. Ez lehet, hogy minden család, nagyon sok családba el fog jönni ez a holtpont, de tovább kell lépni. Tehát, hogy ha ezt tudjuk, hogy ez nem tart örökké, akkor könnyebb tovább lépni. Elő lehet venni képeket, fényképeket, videókat, régi felvételeket, azokat nézegetni, hogyha ilyen volt a családban, mi együtt voltunk, örültünk, akkor ezen túl is lesz. Ne hagyjuk magunkat átadni a rossz hangulatnak. Próbáljunk meg küzdeni ellene, viszont én azt tapasztalom, sok évi tapasztalat, hogyha krízis van a családban, az egyik szülő mindig erősebb, mint a másik. Tehát amikor az egyik elkeseredik, akkor a másik mindig erősebb, és mindig segít. Utána a másik lesz gyengébb, és akár az anya, utána az apa fog segíteni, vagy erősebbé válni, és lelkileg támogatni akár az egész családot. Tehát ez biztos, hogy így van. Én ezt több éves tapasztalatból tudom, és a család nagyon nagy megtartó ereje van, ugye a Balatonlevélben is benne van, hogy egymás terhét hordozzátok. Tudjuk egymás terhét hordozni, és így tudunk majd másoknak is segíteni. Most olvastam egy nagyon jó ötletet a 777 honlapján, hogy egy édesanya, aki a kislányával beszélgetett, aki nagyon szeretne már elmenni a nagymamához, vagy szeretne kimenni a buszodába, vagy a barátnőivel találkozni, azt mondta az édesanyja, nem azt mondta, hogy nem lehet most, hanem azt mondta, hogy írjuk fel ezeket a kívánságokat egy cetlire, és gyűjtsük egy üvegbe vagy egy dobozba. Szép színes kártyákat elővettek, és elkezdték ezeket megírosgatni. Szeretném a nagymamát meglátogatni, szeretnék elmenni a barátnőmhöz. És rakják bele a dobozba vagy üvegbe, és az édesanyja megígérte neki, hogy néhány vége van ennek a krízisnek, mindent végig fognak csinálni, ami ebbe az üvegbe benne van. Úgyhogy én ezt a megoldási módot nagyon ajánlom minden családnak.
Ó, de szép! Hát akkor felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét, hogy gyűjtögessék az üvegeket, de a cetliket még inkább, és még sűrűbben ebbe a kis álomüvegbe, ami valóra válik nem sokára. Zsanni Lós Anitának pedig nagyon szépen köszönjük a sok hasznos és kedves és bíztató, reményteli jó tanácsokat. Jó egészséget, további szép napot kívánunk a viszonthallásra.
Viszonthallásra, Isten áldjon Önöket!
Hírek.
Nemzeti emlékhelyén nyilvánították a győri káptalan dombot.